11. fejezet. Amikor visszaérkeztek Párizsba, 18. Lajos meghalt. Lázas izgalom fogta el a nagyvárost. Artois grófja lett a király, hallatlan pompával koronázták meg Reimsben, a lapokban pazar leírásokat lehetett olvasni, Rossini ünnepi operát komponált. A trónváltozás minden más érdekességet elsöpört, Párizsban csak 10. Károlyról volt szó. Le Petit Litz megszűnt az idény divatja lenni. Sokkal kevesebb meghívást is kapott, a főúri családok az udvari gyász miatt nem zenéltek. Annál jobban ráért dolgozni. Ősszel befejezte az opera átkomponálását. Per pontosan végignézte a művet, és alig maradt oldal, amelynél valami igen tanulságos megjegyzést nem tett volna. A fiú úgy érte meg 13. születésnapját, hogy már a hangszerelésen dolgozott. Közben minden alkalmat felhasznált, mikor zenekart hallhatott. Apja és Per rendesen vele voltak. Ő mohón figyelte a hangszerek titokzatos szerepét, és elámult a legcsodálatosabb hangszernek, a zenekarnak bámulatos ékes szólási lehetőségein. Megfigyelte, hogy milyen színkülönbséget tesz az, ha két hegedű közül, amelyek azonos dallamot játszanak, az egyik egy oktávával mélyebb. Megfigyelte a fuvola és hegedű együttes hangjának megkapó színét, a cselló érzéki dekorációját, az üstdob lüktetésének drámai lehetőségeit, a bőgő alapvető, rendszert adó erejét, kürtök dallama körül halkan kígyózó hegedű cifrákat, mindez izgalommal és gyönyörűséggel töltötte el, még nyugtalan álmaiban is hangszerek ellenpontjai birkóztak egymással. Olykor pihenésül egyebet is komponált. Rossini és Spontini új operáit gyakran játszotta otthon, néhány tetszetős dallamot közelebbről is kitanulmányozott a zongorán, és addig foglalkozott velük, amíg egy kerek impromptű alakult ki az egészből. Szépen leírta, és Per élénk dicsérete után átadta apjának. Liszt Ádám nagy gondban volt a kiadással. Londonban sem találta jónak és alkalmasnak a piacot, most Párizsban sem tudta rászánni magát. Pedig a Csernyi számára egész jó üzleteket kötött párizsi kiadókkal, Madame Bonemaisonnal, a zenemű kiadó asszonysággal 50 aranyat fizettetett a Csernyi féle Rondo di Bravuráért, és büszkén küldte el Bécsbe a pénzt. De fia dolgában még mindig habozott. Csinált a fiú még valamit, aminek kiadására gondolni lehetett. Írt egy zongoraszonátát, amelyet pihenésül szokott magának eljátszani, ha a hangszerelésben nagyon elfáradt. Végül az jutott eszébe, hogy mint Clementi, Kramer, Csernyi, s még annyian, ő is etüdöket fog írni. Apró előadási darabokat, amelyek bizonyos ujjak edzésére és bizonyos újrakások képzésére szolgálnak. Minduntalan jutott eszébe valami kedves, kisebb gondolat. Azt a zongorán szépen kiformálta és lejegyezte. Egy napon atya kottát tett eléje az asztalra. Felkacagott az örömtől, mert ezt olvasta a címoldalom, én promptu sur de thème de Rossini et Spontini par Franz Liszt. Ez már más volt, mint a Diabelli variációk. Ott sok felnőtt zeneszerzők között elveszett a neve. Itt ő maga szerepelt, ott állott a neve nyomtatott betűkkel. Nem győzte olvasni. Kinyitotta a kottát, hogy megint visszafordíthasson a címlapra. Aztán maga elétette és lejátszotta, mintha ismeretlen művel ismerkednék. Jónak találta. Majd még jobban tetszett neki. Végül el volt tőle ragadtatva. Apja aztán elévetett két szöveget, ezeket másolja rá egy-egy kottára dedikáció gyanánt. Egyiket el kell küldeni az olasz operához Rossininak, másikat Berlinbe Spontininak. Lelkendező büszkeséggel, igen gondos gyerekbetűkkel másolta a két kottára az ajánlást, és Napóleon, ha aláírt egy államokmányt, nem írhatta le büszkében a nevét, mint ő a kottákra, F. Liszt. Hónapok teltek el kemény munkában. Az öreg Erard minden új számot külön meghallgatott, és a hangszerelést is elmagyaráztatta magának. A zenei világ belső emberei gyakran kérdezgették, hogyan halad az opera. Itt-ott egy-egy lap is hírt adott róla. A Le Corsair című ellenzéki újság, amely állandóan piszkálta az opera hivatalos vezetőségét, egy napon így írt. Az ifjú és kora érett muzsikus Liszt hír szerint Theolon egy opera szövegének megszemélyesítésén dolgozik. Ha ez a darab is addig fog heverni az igazgatóságnál, mint más darabok, a 11 éves gyermek a bemutatóra meg fogja érni nagykorúságát. Ezen az újsághíren nagy zenebona támadt Lisztéknél. A fiú elkezdett sírni és kitört. Én nem vagyok 11 éves, én 13 elmúltam. Én utálom, hogy kisbabának kezeljenek. Mikor azt mondják, hogy Le Petit Litz, szeretnék harapni. De csak fogd a szádat, hogy mi az üzleti érdeked, azt én ítélem meg. 11 éves vagy, punktum, és ha másképpen mersz beszélni idegenek előtt, akkor nagyon goromba leszek. A gyerek szájába harapott, és néma elkeseredésével a munkába menekült. Most még több dolga volt, mint eddig, mert apja hangverseny körutat szervezett számára dél-francia városokban, és erre keményen kellett gyakorolni. Márciusban el is indultak a nagy útra, Bordeauxban kezdték, majd Toulouse, Lyon, Marseille következtek. Fáradtságos hetek voltak, és a változó városok ellenére is egyhangúak. Mindenütt ugyanaz a megérkezés a postakocsiban, melynek vastagon feküdt padlóján a szalma, és a szalmában hihetetlen sok bolha tenyészet. Az ilyen utazás nem állott másból, mint állandó viszketésből, lélekrázó töcögésből, utitársak folytóan köhögtető szivarfüstjéből és álmatlanságból. Egyforma volt mindenütt a kisvárosi fogadó is, ahová beszállottak. A szobába rögtön zongorát vitettek, és egy fél óra múlva már dörgött a folyosón Liszt Ádám hangja, ahogy a tiltakozó szomszédokkal veszekedett. Egyforma volt a körút a város nevezetességeinél, helyi lapok szerkesztőjénél, helyi zongoramesternél, műpártolásról nevezetes előkelőségnél. Egyforma volt a hangverseny is, ugyanaz a taps, ugyanaz az ámulat a számok után, ugyanaz a terhes tolongás a műsor végén. 20 ember, akik mind egyszerre intéztek hozzá kérdéseket, és egyszerre akarták magukhoz ölelni. Egyforma volt mindenütt a hangverseny utáni diné is. Helyi zenei nagyságok, szerkesztők, rajongó és erőszakosan kedveskedő hölgyek, vidéken rekedt tehetségek, akik szitták a kisvárost, és mohón kérdezgették a párizsi zenei élet kulisszatitkait. Magukból a városokból a csodagyermek édeskeveset látott. Bordeauxból a Garonne hídjára emlékezett és a várra, valamint arra, hogy az idevalósiak bordelének nevezték magukat. Toulouse-ban apja elvitte a Saint-Germain templomba, amelynek belseje a könnyekig elragadta a hamar síró gyereket. Nagyon szépen orgonált valaki a kórusom. A tömjén bódító édessége a lelkére szállott, szeretett volna örökre ott maradni a templomban. Lyonban egy lovat látott összeesni az utcán. Lábát törte a szerencsétlen állat, járókelők állták körüléső apjával elkocsizván, arra látta a lószájából ferdén kilógó nyelvet. Ez a látvány két napig zavarta éjszakai álmát. De kedvére egyik városban sem csatangolhatott, dolgoznia kellett egész nap, a hangszerelési munkából, amelyet magával hozott, még sok volt hátra. csak Bordóból hozta magával egy olyan epizód emlékét, amelyet Kaján kis örömmel őrzött meg egész életére. Ebben a városban megismerkedett Pierre Roddal, a híres hegedűssel, aki pályáján meggazdagodván idevonult vissza szülővárosába. Lisztéket meg is hívta magához. Más zenészeket is hívott a magyar világcsoda tiszteletére, helyi zeneértőket és művészeket. A csoda gyerek elmondta, hogy első bécsi hangversenyén már egy Roth szerzeménnyel ismerkedett meg, Saint-Lubin révén, és szó esett arról is, hogy őt Beethoven nyilvánosan megcsókolta. Az öregedő hegedű művészt láthatóan idegessé tette a gyerek nagy dicsősége. Igyekezett mindenben túlszárnyalni. Ha a csoda gyerek már három király előtt játszott, ő összeolvasott múltjából 13-at. Ha a csoda gyereket a kis Mozartnak nevezték, őt egy német lap Apollónak nevezte. Végül már odafejlődött a dolog, hogy Ród és fia képviseletében Liszt Ádám mindenáron egymásra akartak licitálni. És mikor most Beethoven csókjáról volt szó, ő legyintett. Beethoven? Legjobb barátom. Nekem írta ezelőtt 11 évvel a hegedű románcot, Opus 50. Merem állítani, hogy senki a világon nálam nem ismerheti és értheti jobban Beethoven barátomat, mint én. A gyerek a zongoránál ült és szórakozottan leütött egy témát. Roth átszellemült arccal bólintott. Az Ádor szimfónia allegrettója. Óriási. Rögtön más témát játszott a gyerek, Roth azonnal megnevezte. 4-5 téma után a fiúnak hihetetlen és vakmerő ötlete támadt. Leütötte a saját zongora szonátája kezdetét. Roth egy szempillantáson megakadt, de aztán bólintott. Hogyne, ismerem, isteni szép ez is. Liszt Ádám rögtön megismerte fia szerzeményét, és megdöbbenve pillantott rá. A gyerek sunyi módon elfojtott vigyorgással játszotta tovább saját szonátáját. Roth pedig méltóságos nagyképűséggel fordult a többiekhez. Hát nem hallatlan szép ez. Beethoven csak egy van a világon. A többiek buzgón helyeseltek, míg a gyerek tovább játszott. A szerzeményt senki sem merte nem ismerni. A végén a gyerek ügyesen átvágott az appassionátába. Liszt Ádám kínos feszültsége feloldódott. Nem sokára aztán feloszlott a társaság. Mikor apa és fiú egyedül maradtak, az apa így szólt. Hallod-e? Többet nekem ilyen példátlan vakmerőséget ne csinálj. Ez nagyon rosszul is végződhetett volna, és akkor szereztél volna Bordóban egy halálos ellenséget. A legszigorúbban megtiltom, hogy ezt bárkinek is elmesélt. Ígérem, papa, de lássa be, hogy ő ezt megérdemelte. Hát miért akar engem, aki még gyerek vagyok, elnyomni egy ilyen öreg ember? Ezt a kis élményt vitte magával haza a dél-francia hangverseny körútról. És a hangszerelési munka jókora elvégzett részét. Liszt Ádám pedig pénzt vitt haza. A hangverseny körút kitűnően jövedelmezett. Pihenést azonban nem kapott a gyerek, még tavaly megkötött szerződések miatt újra Londonba kellett utazniuk. Június volt, forró nyár. De a londoni hangverseny ezúttal is jól sikerült. György király megint kihívatta őket Windsorba, és most már mint régi ismerőst kezelte a gyereket. Sokáig beszélgetett vele, elhalmozta a teljes elragadtatás kegyes szavaival. Éjszakára ezúttal is ott maradtak. Liszt Ádám már otthonosan tett vett a vendégszobában, a gyerek határtalan gőgöt látott apja leszegzett sarkú szája körül, bizonyára ez a gőgös kifejezés maradt arcán akkor is, amikor a gyertyát elfújta. Megint jártak Manchesterben is. De itt már olyan esemény élénkítette a hangversenyek egyhangúan sikeres lefolyását, amely a fiút páratlan izgalommal töltötte el. A második manchesteri hangversenyen amelyen egy Banks nevű 9 esztendős, vagy legalábbis 9 esztendősnek mondott hegedűs csodagyerek is fellépett, a zenekar a műsor első száma gyanánt előadja a Don Sange nyitányát. Hogy ez a párizsi bemutatásra pályázó opera nyitánya, azt Liszt Ádám nem óhajtotta elárulni. Mindössze ennyit nyomtatott a műsorra: egy new grand overture composed by the celebrated master Liszt. Azt is oda nyomatta, hogy a szerzeménynek ez az első nyilvános előadása. Nem tudott már parancsolni atyai türelmetlenségének, mindenáron hallani akarta, hogyan hat fia opera zenéje zenekarral. És az angol vidéki várost ítélte erre alkalmas helynek. Másszor izgatottabb volt maga a szerző. Egy Ködmaor nevű helyi karmester vezényelte a zenekart. A zenészek előtt a pulpitusokon ott fehérlettek a stimmek, amelyeket Liszt Ádám drága pénzen még Londonban iratott ki fia vezérkönyvéből. Próbát a fiú nem hallott, mert lázas volt, és apja nem engedte felkelni. Most ott ült a hallgatóság első sorában, mint akármilyen más hallgató. A hangszerek alig elviselhető izgalmat keltettek benne zengő és bugybarékoló hangolásukkal. Végre Ködmore odaállott barna frakjában, messzire elálló fehér gallérvégei között piros arcával, és megkopogtatta az állványt. A következő pillanatban karja magasra emelkedett és lecsapott. És a mozdulat nyomán a zenekar zengeni kezdte, amit a fiú sok-sok hónappal ezelőtt szobája csendjében daloló lélekkel kieszelt magának. Csodálatos érzés volt ez, semmi eddigi érzéshez nem hasonlítható. A varázslóról szóló opera hangjainál önmagát érezte varázslónak. Ime itt ül a széken, szárazon égő torokkal, és mégis ő énekel odafenn a dobogón 40 hangszer hangján keresztül. Az ő sóhaja ez, az ő ellágyulása, az ő vágya, az ő érzelme. Zeng, énekel, harsog, remeg, dúdol, ez mind ő maga, ezek az egész teremben mind őt hallgatják, az igazi vezért, akinek mindenható parancsát pontosan hangról hangra teljesítik a hangszerek. Felnőtt emberek, helyel közzel öregek ülnek fent a zenekarban. Családosok többnyire, olyan gyermekeik vannak, mint ő, de valamennyien szófogadóan fújják, zengik, húzzák, amit ő írt elő nekik, és a rabszolgák odaadásával figyelik a kottafejek rendeleteit. Szent Isten, neki ezen jár az esze, és nem figyeli magát a szerszeményt. Halljuk csak. Áj, begyönyörű! Válla együtt mozgott a zene ütemével, teljesen és tökéletesen átadhatta magát a muzsikának, teljesen és tökéletesen boldog volt. Mélyet, nagyon mélyet sóhajtott, mikor a karmesteri pálca a levegőben elvágta az utolsó akkord hangjait. A felviharzó tapsra sem ügyelt. Első pillanatban fájt neki a mennyországból egyszerre visszakerülni a való világba. Ezen a hangversenyen jobban játszott, mint akármikor eddig. És a hangszerelés munkájára megújult szenvedéllyel vetette rá magát. Az utolsó oldalt még Londonban befejezte. De másnap reggel nem tudott felkelni, láza volt, feje zúgott, valami tompa és kiszívott ürességet érzett magában. Reggeliétől elfordult, nem akart semmit, csak mozdulattanul feküdni, és nem gondolni semmire. Apja orvost hivatott hozzá, aki megvizsgálta és kikérdezte, aztán elmondta a szentenciát, hogy a fiúnak nincs különösebb baja, csak rendkívül kimerült. Általában jó lesz vele vigyázni, mert túlságosan érzékeny szervezet, ha alapjában egészséges is. Most minden esetre jót fog tenni egy-két heti tengeri levegő és feltétlen pihenés. Liszt Ádám gondolkozott egy kicsit, aztán megkérdezte, 2 hét alatt egyetlen egyszer játszhatik a gyerek? Az orvos vállat vont. Tőlem játszhatik 10-szer is. Tény az, hogy okvetlenül pihennie kell. Helyes, de ha 2 hét alatt egyetlen egyszer játszik, meg fog az ártani neki? Édes Istenem, hát nem fog belebetegedni. Miért? Mert van ajánlatom egy bulonyi hangversenyre. Azt elfogadom, és akkor a 2 heti fürdőzés árát is megkerestük. Az orvos még mondani akart valamit, de aztán csak megsimogatta a gyerek haját, és nem szólt semmit. Elment. És ők 4 nap múlva megint átkeltek a csatornán. Bulonyban a tengerparton vett szállást az apa, és mindjárt neki is vágott a városnak, a falragaszok, a jegyek, a zenekar, a műsor, a kritika miatt. 2 hetet töltöttek ott, és a hangversenyt leszámítva, amely az előkelő fürdőzők előtt újongó sikert aratott, a gyerek csak ugyan teljes pihenőt kapott. Apja még a metronómos skálázást is elengedte neki, pedig azt soha nem volt szabad elmulasztania. Már az első nap lementek fürödni a tengerre. Piáncoló gyerekek kergetőztek, sikítoztak, vagy homokvárat építettek. Ismerkedjél meg velük, mondta az apa, és játsszál te is amennyit akarsz, de a kötélen túl nem szabad a vízbe messzebbre menni. Na, most eredj! A fiú ott állt úszónadrágban. Teste hófehér volt, lába vékony és egyenes. Valami idegen fajta fiának tetszett a tömzsi lesült gyerekek között, apja újságot kezdett olvasni a homokban. Ő félszegen és tanácstalanul nézte a játszókat. Végre egy francia gyerek megszólította, hogy nem akar-e segíteni. Ők kimerik a vizet egy csónakból, aztán beleülnek. Csatlakozott hozzájuk, csinálta, amit azok mondtak. Ha nevettek, nyájasan velük nevetett. Azok versenyezve beugráltak a csónakba, és kiugrottak. Ezt csinálta ő is. Eljátszott egy 1/2 órát, akkor megkereste az apját. Mi az, már nem ízlik a játék? A fiú vállat vont. Nem tudok velük mit beszélni. Leült apja mellé, aki tovább olvasott. Udvariasan megvárta, amíg apja fordít, akkor megkérdezte. Mondja, papa, meddig maradunk itt?